Királyok második könyve elsőtől a negyedik fejezetig. Királyok első könyvének vége a gonosz Áháb királyról és feleségéről Jezabelről szólt, akik az északi királyságot erkölcsi és lelki mélypontra juttatták. Jezabel, aki Szidon környékéről származott, bevezette a Baál imádatát az egész országban. A királyok első könyve Áháb halálával és fiának Aháziának 2 éves uralkodásával ért véget. Aháb halála után Moab elpártolt Izraeltől. Aházia Szamáriában leesett felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Követeket küldött el, akiknek ezt mondta. Menjetek el, és kérdezzétek meg Baal-zebúbot, Ekron istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből. A Baal szó urat jelent. A Baal-zebúb a legyek ura volt. Számomra mindig talányt jelentett, hogy máskülönben normális és intelligens emberek, miután visszautasítják Isten tiszteletét és imádatát, hogyan tudnak ennyire ostoba dolgokban hinni? Dávid azt írja, hogy az ostoba azt gondolja, hogy nincs Isten. És valóban, amikor egy ember ki akarja űzni Istent az életéből, akkor nagyon ostoba dolgokat fog elkövetni. El tudjátok képzelni, hogy egy legyet imádjatok? Hogy azt uratoknak hívjátok? A Róma első fejezetében Pál egy kis betekintést nyújt azon emberek lelkébe, akik miután megismerték Istent, nem imádták őt Istenként. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták, a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Vannak ma is olyan emberek, akik egy virágot, egy fát istenítenek, és nem sokban különböznek ezek attól, hogy az emberek egy legyet tartottak istenüknek. Irracionális módon a természetet imádják a teremtő helyett. A racionális istenimádat az, ha megcsodáljuk a természet zseniális megtervezését, és nem magát a természetet, hanem annak teremtőjét imádjuk. A valóság az, hogy egy légy megteremtése hihetetlen leleményességet kíván. Igaz, hogy élősködő rovarok, de hihetetlen elszántsággal próbálnak bejutni a házba. És ahogy kinyitod az ajtót, már azonnal bent is vannak. Szeretem őket megfigyelni, sokakat közülük mikroszkóp alatt is tanulmányoztam, és lenyűgözött a látásuk, hiszen majdnem 360 fokos látószögük van. Ha megpróbálsz mögéjük kerülni, azonnal észrevesznek. A szárnyaik alatt egyensúlyuk megtartására szolgáló elképesztően leleményes kis szerkezet található, és mindig lenyűgözött, hogy milyen ügyesen landolnak a mennyezeten. Vajon milyen közel kerülnek a plafonhoz, amikor átfordulnak, hogy lábbal landoljanak? Gondoltatok már erre? Hihetetlenül csodálatos teremtmények, de miért kellene őket imádjuk? És lám, a szegény, tehetetlen ember, aki kizárta Istent az imádatából, olyan dolgokat imád, amelyekbe belegondolva tudjuk, hogy csak idióták hihetnek benne. Az emberek a saját elképzelésüket alkották meg, és Istenként imádták ezeket. Aházia Szamáriában leesett felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Követeket küldött el, akiknek ezt mondta. Menjetek és kérdezzétek meg Beelzebúbot, Ekron istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből. Ekkor az úr angyala így szólt a tisbei Illéshez. Indulj, menj el Szamária királyának a követei elé, és így szólj hozzájuk. Talán nincs Isten Izraelben, hogy ti Beelzebúbot, Ekron istenét mentek megkérdezni? Ezért így szól az úr. Nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Ezzel Illés elment. Amikor a követek visszatértek a királyhoz, megkérdezte tőlük. Miért tértetek vissza? Azok így feleltek. Egy férfi jött velünk szembe, és ezt mondta nekünk. Menjetek, térjetek vissza a királyhoz, aki elküldött benneteket, és így szóljatok hozzá. Ezt mondja az úr. Talán nincs Isten Izraelben, hogy te Beelzebúbhoz, Ekron istenéhez küldesz, hogy megkérdezd őt? Ezért nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Ő megkérdezte tőlük. Milyen volt annak a férfinek a külseje, aki veletek szembe jut, és ezeket mondta nektek? Azok így feleltek neki. Szőrből készült ruha volt azon a férfin, és bőröv övezte a derekát. A király ezt mondta. A Tisbei Illés volt az. Illés és Keresztelő János is igen durva külsejű emberek lehettek, mégis mindketten hihetetlen kapcsolatban voltak Istennel. Ekkor elküldte Illés az egyik parancsnokát 50 emberével. Ez fölment hozzá, mert Illés a hegy tetején tartózkodott, és így szólította meg. Isten embere! A király azt parancsolja, hogy jöjj le! Illés így felelt az 50 ember parancsnokának. Ha én az Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészem meg téged 50 embereddel együtt. Ekkor tűz szállt le az égből, és megemésztette őt 50 emberével együtt. A király elküldte hozzá egy másik parancsnokát is 50 emberével, aki így szólította meg. Isten embere! Azt üzeni a király, hogy jöjj le azonnal! De Illés így felelt neki. Ha én az Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészem meg téged 50 embereddel együtt. Ekkor Isten tüze leszállt az égből, és megemésztette őt 50 emberével együtt. Még egy harmadik parancsnokát is elküldte 50 emberével együtt. Ez a harmadik parancsnok, fölérve, térdre rogyott Illés előtt, könyörgött neki, és így szólt. Isten embere, kérlek, legyen drága előtted az életem, és 50 szolgádnak az élete. Lásd, tűz szállt le az égből, és megemésztette az előbbi két parancsnokot és 50 emberüket. De most az én életem legyen drága előtted. Ekkor az úr angyala így szólt Illéshez. Menj el vele, ne félj tőle. Elindult tehát, és elment vele a királyhoz. Így szólt hozzá. Ezt mondja az úr. Mivel követeket küldte, hogy megkérdezd Beelzebúbot, Ekron istenét, mintha Izraelben nem volna Isten, akinek az igéjét megkérdezhetnéd, azért nem kelsz föl az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Meg is halt az úrnak a szava szerint, amelyet Illés mondott. Utána Jórám lett a király, a júdai Jórám királynak, Jósafát fiának a második évében, mert neki nem volt fia. Aházja egyéb dolgai, amelyeket véghez vitt, meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Itt figyelnünk kell, hogy ne keverjük össze őket, mert egyszerre két Jórám nevű király uralkodik Júdában és Izraelben. Aházja fiatal volt, amikor uralkodni kezdett, és rövid 2 éves uralkodása után meghalt, és testvére Jórám vette át a trónt. Amikor az úr föl akarta vinni Illést forgószélben az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból. Gilgál Jeruzsálemtől körülbelül 25 kilométerre északra található. Illés ezt mondta Elizeusnak. Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az úr. De Elizeus így felelt. Az élő úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Elment tehát Bételbe. A bételi próféta tanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki. Tudod-e, hogy az úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt. Én is tudom, de hallgassatok. Akkor ezt mondta neki Illés. Maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az úr. Bételtől Jerikóig körülbelül 30 kilométeres út kanyarog lefelé a hegyről. Ő azonban így felelt. Az élő úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. És megérkeztek Jerikóba. A jerikói próféta tanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki. Tudod-e, hogy az úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt. Én is tudom, de hallgassatok. Azután ezt mondta neki Illés. Maradj itt, mert az úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt. Az élő úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Így mentek ketten együtt. Velük ment 50 próféta tanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol. Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az ketté vált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. Nagy élmény lehetett ennek az 50 fickónak, akik nézték őket. Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak. Kér valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt. Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ő ezt mondta. Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz. De ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azonban tovább mentek és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgó szélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott. Atyám, atyám, Izrael harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította. Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt. Hol van az Úr Illés istene, hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az ketté vált, Elizeus pedig átment rajta. Látták ezt a próféta tanítványok, akik átellenben Jerikóban voltak, és ezt mondták. Az Illésben működő lélek Elizeusra szállt, és eléje menve a földre borultak előtte. Itt a palást és a kenet átadását láthattuk. Miután Illés befejezte a szolgálatát, a lélek a mennybe ragadja előtt, és Elizeus kétszeres lelket kért, hogy folytathassa Illés szolgálatát. Gyakran azon tűnődöm a csodákkal kapcsolatban, hogy hol van Illés istene. Én nem vagyok megelégedve ezekkel a felpumpált evangelista programokkal, amelyek alatt állítólag csodák is történnek. Nem hiszem, hogy Isten egy cirkuszi sátor környezetében kell dolgozzon, mert hiszem, hogy ő nagyon könnyen tud természetes környezetben is dolgozni. És amikor ezt az érzelmileg felpörgetett környezetet megfigyeljük, akkor láthatjuk, hogy Isten gyakran nem kapja meg az őt illető teljes dicsőséget azért, ami ott történik. Gyakran az eszközök manipulálják az érzelmeket, és szándékosan magukra irányítják a figyelmet. Azon tűnődöm, hogy vajon miért nem láthatunk mostanában sokkal drámaibb típusú csodákat, hiszen tudjuk, hogy Isten képes ezek megtételére. Amikor Elizeus azt kérdezte, hogy hol van Illés istene, akkor azt értette az alatt, hogy hol van az az Isten, aki hatalmas látható csodákat tesz, ahol minden kétséget kizáróan látható, hogy ő dolgozik. Nem tudok egyetérteni azzal, hogy Isten csak az apostolok korában és azelőtt tett ilyen típusú csodákat. Nem hiszem, hogy ekkor Isten azt mondta, hogy elég a csodákból, mostantól kezdve az egyház terjeszkedése az emberek zsenialitásán fog múlni. Azt sem hiszem, hogy a csodák hiánya Isten erejének csökkenését, vagy az Isten csodatevő akaratának csökkenését jelentik. Mégis amikor utoljára megkérdeztem az Urat, hogy megkaphatnám-e a csodatétel ajándékát, a válasza az volt, hogy ő a csodáknál egy sokkal nagyszerűbb módon vezetett engem eddig. Azóta nem kértem többet a csodatétel ajándékát, hanem egyszerűen örülök annak, hogy egy ilyen nagyszerű közösséget hozott egybe, ahol Jézus Krisztus szeretete uralkodik. Meg vagyok ezzel elégedve. Valahogy úgy vagyok ezzel, mint Pál. Háromszor kértem az Urat, hogy adja meg nekem a csodatétel ajándékát, és Isten hasonló választ adott nekem is, mint Pálnak. Többé ne kérdezd, hanem légy elégedett azzal, amit van. Azt is látom, hogy ez a fajta ajándék nagyon nehéz helyzetbe hozhat egy embert, és kételkedem abban, hogy én megfelelően tudnám ezt kezelni. Ha valaki valódi csodákat tudna véghez vinni a lélek erejével, akkor minden ember azt akarná, hogy valamiféle előnyhöz jusson ezen az ajándékon keresztül, és ezért aztán őt látványosságként hordoznák végig az országban, hogy csodákat tegyen az emberek előtt, és hogy ezzel az emberek nagy tömegét vonzzák, és ezek pedig nagy adományokat adjanak. Ebből a szemszögből vizsgálva nagyon örülök, hogy Isten nem adta meg számomra a csodatétel ajándékát. Mégis tudom, hogy ennek is megvan a helye Krisztus testében, mert ha nem így lenne, akkor a lélek nem adta volna ezt az embereknek. Ebben a mai szkeptikus világban lehet, hogy nem lenne nagy értéke, mégis azon tűnődöm, hogy vajon milyen emberre volna szükség ahhoz, hogy azt a figyelmet kezelni tudja, amely egy ilyen ajándék körül összpontosulna. Nem hiszem, hogy ismerek ma olyan embert, aki ma ezt megfelelően tudná kezelni. Hol van Illés istene? Szerintem semmi sem változott. Azt gondolom viszont, hogy a mi életstílusunk egy lépéssel eltávolított tőle. Mi a nagyon fejlett társadalmunk és kultúránk fogjai vagyunk, nagyon sok elterelő dologgal, amelyek elvonják gondolatainkat az Úrról, és figyelmünket a körülöttünk levő anyagi dolgokra irányítják. Amikor Illés és Elizeus együtt mentek Gilgából, Bételen és Jerikon keresztül a Jordánon túlra, ők gyalogoltak a természetben. Amikor az érintetlen természetben sétálunk, mi magunk is úgy kerülünk tudatába Istennek, amelyhez hasonló tudatot nem szerezhetünk magunknak úgy, ha állandóan autózunk egyik helyről a másikra. A természetben lehet meditálni, lehet Istenre gondolni, és szoros közösségben lehet lenni vele. De próbáljuk meg mindezt autóvezetés közben, és hamarosan balesetet fogunk szenvedni. A modern társadalom minden kényelme negatív módon befolyásolja a mélyebb lelki fejlődést, ami szükséges lenne az Illés vagy az Elizeus által kapott csodatételi ajándékok megfelelő kezeléséhez. Amikor Elizeus ráütött a vízre, akkor ismét szétvált a Jordán vize, amely arra utal, hogy Elizeus imádsága megválaszolásra került, és megkapta Illés lelkét. Látták ezt a próféta tanítványok, akik átellenben Jerikóban voltak, és ezt mondták. Az Illésben működő lélek Elizeusra szállt, és eléje menve a földre borultak előtte. És rögtön itt a probléma. Az emberek leborulnak előtte, hogyan lehet ezt kezelni? Amikor valakinek Isten által adott csodatételi képességei vannak, az emberek előtte akarnak leborulni, és az eszközt dicsőítik. Kevés az ilyen eszközök közül az olyan, aki megfelelően tud ehhez hozzáállni. Majd ezt mondták neki. Van itt a szolgád között 50 ember, bátor férfiak, hadd menjenek el megkeresni uradat, hát ha az Úr lelke ragadta el, és letette valamelyik hegyre vagy völgybe. De ő így felelt. Ne küldjetek senkit. Amikor azonban a végletekig unszolták, azt mondta. Hát küldjetek. El is küldték az 50 embert, akik 3 napig keresték, de nem találták meg. Visszatértek azért hozzá, mert még Jerikóban tartózkodott. Így szólt hozzájuk. Megmondtam nektek, hogy ne menjetek. Sok elpazarolt erőfeszítés ered abból, hogy az emberek ragaszkodnak, hogy egy bizonyos dolgot megtehessenek. Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak. Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz és a földje terméketlen. Erre ő így felelt. Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót. Oda is vitték neki. Ő pedig kiment a vízforrásához, sót dobott bele, és ezt mondta. Így szól az Úr. Meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget. És a víz meggyógyult, így van ez még ma is, Elizeus szava szerint, amelyet kimondott. Mindezt Krisztus előtt néhány száz évvel írták, és akkor a jerikói források még mindig jók voltak. Az érdekes viszont az, hogy a mai napig is jók a források vizei, és én magam is ittam azokból a forrásokból. Onnan aztán elment Bételbe. Amikor az úton fölfelé ment, fiatal fiúk jöttek a városból, és így csúfolták őt. Menj föl, kopasz! Menj föl, kopasz! Ő azonban hátrafordult, rájuk nézett, és megátkozta őket az Úr nevében. Ekkor 2 medve jött ki az erdőből, és szétszaggatott közülük 42 gyermeket. Ezek nem gyermekek, hanem tinédzserek voltak az eredeti szöveg szerint. Nehéz ugyan megérteni, hogy miért átkozta meg őket, kivéve azt, hogy ez nagy tiszteletlenség volt Isten emberével szemben. Innen fölment a Karmelhegyre, onnan pedig visszatért Szamáriába. Jórám Ahab fia Josafátnak, Júda királyának a 18. évében lett Izrael királya Szamáriában, és 12 évig uralkodott. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Bár nem annyira, mint apja és anyja, mert eltávolította Baál szent oszlopát, amelyet apja készítetett. De ragaszkodott Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkéhez, aki vétekbe vitte Izraelt, nem tágított attól. Mésa, Moab királya jútenyésztéssel foglalkozott, és Izrael királyának 100 000 hízott bárányt, meg 100 000 kost kellett szállítani a gyapjastól. De amikor Ahab meghalt, Moab királya elpártolt Izrael királyától. Ezért Jórám király egy kitűzött napon kivonult Szamáriából, és megszemlélte egész Izraelt. Majd ilyen üzenetet küldött Jósafátnak, Júda királyának. Moáb királya elpártolt tőlem. Eljössze velem harcolni Moáb ellen. Ő így felelt. Elmegyek én éppen úgy, mint te. Az én népem éppen úgy, mint a te néped, és a lovasságom éppen úgy, mint a te lovasságod. Majd megkérdezte. Melyik úton vonuljunk fel? Ő így felelt. Edom pusztáján át. Elment tehát Izrael királya, Júda királya és Edom királya. Már 7 napja bolyongtak az úton, és nem volt vize a seregnek, sem az utánuk hajtott állatoknak. Akkor ezt mondta Izrael királya. Hát azért hívta össze az úr ezt a 3 királyt, hogy Moáb kezébe adja őket. De Jósafát így szólt. Nincs itt az úrnak egy prófétája, aki által megkérdezhetnénk az urat? Izrael királyának egyik szolgája így válaszolt. Itt van Elizeus, Sáfát fia, aki Illés kezére szokott vizet önteni. Jósafát így szólt. Valóban az úr igéje szól rajta keresztül. Elment tehát hozzá Izrael királya és Jósafát, meg Edom királya. Elizeus azonban ezt mondta Izrael királyának. Semmi közünk sincs egymáshoz. Eredj apád prófétáihoz, meg anyád prófétáihoz. De Izrael királya így szólt hozzá. Ne mondd ezt, hiszen az úr hívta össze ezt a 3 királyt, hogy Moáb kezébe adja őket. Elizeus így felelt. A seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogyha nem nézném Jósafátnak, Júda királynak a személyét, rád sem tekintenék, meg sem látnálak. De most hozzatok ide egy lantost. Amikor a lantos zenélni kezdett, az úr keze megérintette a prófétát. Így szólt. Ezt mondja az úr. Csináljátok sok gödröt ebben a patakmederben. Mert azt mondja az úr. Nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a patakmeder vízzel, és ihattok ti is, meg jószágaitok is, az állataitok is. De ez még csekészség az úr előtt. Ő Moábot is a kezetekbe adja. Levertek minden megerősített és minden fontosabb várost. Kivágtok minden termőfát, betömtök minden forrást, és kövekkel tesztek tönkre minden jó szántóföldet. Történt másnap reggel az ételáldozat idején, hogy egyszerre csak víz áradt Edom felől, és megtelt az a vidék vízzel. Ez gyakran megtörténik ott a Holttenger völgyei környékén. Lehet, hogy egy nagyon forró nap közepén hirtelen hatalmas vízáradat zúdul le a hegyoldalakon, a hegy tetején lezúduló eső miatt. Amikor meghallotta az egész Moáb, hogy harcba vonultak ellenük ezek a királyok, fegyverbe szólítottak minden fegyverforgató embert, sőt még másokat is, és fölálltak a határon. Reggel, amikor fölkeltek, a nap rásütött a vízre, és a moábiak vörösleni látták maguk előtt a vizet, mint a vért. Akkor ezt mondták. Ez vér. Bizonyosan egymásra támadtak a királyok, és leverték egymást. Most tehát zsákmányra Moáb. De amikor odaértek Izrael táborához, megindult Izrael, megverte a moábiakat, és azok megfutamodtak előttük. De utánuk nyomultak, és szétverték a moábiakat. A városokat lerombolták, a jó szántóföldeket mind teledobálták kővel, minden forrást betömtek, és minden termőfát kivágtak. Csupán Kir Haraszet követei maradtak meg, de azt is körülvették, és lőtték a parittyások. Amikor Moáb királya látta, hogy nem bírja tovább a harcot, maga mellé vett 700 kardforgató embert, hogy keresztül törjenek Edom királyánál, de nem tudtak. Akkor fogta elsőszülött fiát, aki ő utána lett volna a király, és feláldozta égő áldozatként a várfalon. Emiatt olyan nagy felháborodást támadt Izraelben, hogy fölkerekedtek és visszatértek hazájukba. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így szólt Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye 2 gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle. Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt. Nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta. Menj, kérd kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Aztán menj be, zárd be magad és fiad mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fia mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, azt mondta az egyik fiának. Tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki. Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt. Eredj, add el az olajat, és fizess ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaddal együtt. Egyszer Elizeus elment Sunémba. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott egyék. Ezért ahányszor csak arra járt, betért oda, hogy nála egyék. Az asszony így szólt a férjéhez. Nézd csak, én tudom, hogy Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Építsük neki egy kis felsőszobát, tegyünk bele neki egy ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön. Történt egyszer, hogy odaérkezett Elizeus, megszállt a felsőszobában és lefeküdt ott. Majd ezt mondta Géházinak, a szolgájának. Hívd ide ezt a sunémi asszonyt. Az odahívta az asszonyt, aki megállt előtte. Még ezt is mondta szolgájának. Mondd meg neki. Látom, hogy milyen figyelmesen gondoskodol rólunk. Mit tehetek érted? Nincsen-e valamilyen ügyed, amelyről beszélhetnék a királlyal vagy a hadsereg parancsnokkal? De ő így felelt. Én a saját népem körében lakom. Elizeus ezt mondta. Mégis mit tehetnék érted? Géházi közbeszólt. Hiszen nincs fia, a férje meg öreg. Elizeus így szólt. Hívd ide az asszonyt. Amikor odahívta, az megállt az ajtóban. Elizeus így szólt. Egy év múlva fiút ölelsz. Az asszony így felelt. Ugyan, uram, Isten embere, ne ámíts szolgálódat. De teherbe esett az asszony, és fiút szült egy év múlva, abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki. Amikor felnőtt a gyermek, egy alkalommal kiment az apjához, az aratókhoz. Egyszer csak azt mondta az apjának. Jaj, a fejem, a fejem! Az apja meghagyta a szolgájának, hogy vigye el az anyjához. Az föl is vette, és elvitte az anyjához. Annak a térdén feküdt délig, akkor meghalt. Az anyja fölment, és lefektette az Isten emberének az ágyára, rázárta az ajtót, és elment. Oda hívta a férjét, és így szólt. Küldj ide egy szolgalegényt, meg egy szamarat, hadd siessek az Isten emberéhez, aztán visszatérek. De a férfi azt kérdezte. Miért mégy ma hozzá, hiszen nincs sem új hold, sem szombat? Az asszony így szólt. Hagyj békén. És fölnyergelve a szamarat, ezt mondta a szolgalegénynek. Hajtsd az állatot állandóan, és ne akadályozz a vágtatásban, amíg nem szólok neked. Elment tehát, és megérkezett az Isten emberéhez a Karmelhegyre. Amikor az Isten embere távolról meglátta őt, így szólt Géházihoz, a szolgájához. Nézd csak, az ott a sunémi asszony. Fuss eléje, és kérdezd meg, hogy jól van-e ő, jól van-e a férje, és jól van-e a gyermeke. De amikor odaért az Isten emberéhez a hegyre, átkarolta a lábát. Géházi odalépett, hogy félretaszítsa, de az Isten embere így szólt. Ne bánst, hiszen el van keseredve, és az Úr eltitkolta előlem, nem jelentette ki ezt nekem. Manapság az embereket azért is ejti ámulatba Illés története, mert azt gondolhatják, hogy neki különleges agyi képességei voltak, gondolatolvasás vagy ehhez hasonlóak. De Isten azért tette ide ezt a kis megjegyzést, hogy látható legyen, hogy mindez a képesség Isten ajándéka volt, és ezt Isten visszatarthatta. És akkor ugyanúgy nem tudhatott semmit, mint mi mindnyájan. Ő is csak annyit tudott, amennyit Isten felfedett előtte, és csodálkozott azon, hogy Isten mindezt eltitkolta előtte. Én akkor csodálkozom, amikor Isten valamit kijelent nekem. Elizeus pedig azon csodálkozott, hogy volt olyan dolog, amit Isten nem jelentett ki neki. Az asszony ezt mondta. Uram, kértem én a fiút? Nem azt mondtam-e, hogy ne hitegess engem? Akkor Elizeus így szólt Géházihoz. Övezd fel derekadat, vedd kezedbe a botomat, és menj el. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha valaki neked köszön, ne válaszolj. Tedd a botomat a fiú arcára. De a fiú anyja így szólt. Az élő úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak itt. Itt az anyai szeretet elszántságát és erejét láthatjuk, mert ő nem akarja elfogadni a helyettest. Tudta, hogy Elizeusért jött, és nem fog elmenni, amíg ő maga nem jön vele a gyermekéhez. Elindult tehát Elizeus, és ment az asszony után. Géházi már előttük ment, és a botot a fiú arcára tette, de az nem szólt és nem eszmélt. Visszatért tehát Elizeushoz, és jelentette neki, hogy nem ébredt fel a fiú. Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán. Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz. Majd fellépett az ágyra, odafeküdt a gyermek mellé, és rátette száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére. Ahogy így ráhajolt, fölmelegedett a gyermek teste. Azután néhányszor föl alá járt a házban, majd ismét odalépett és föléje hajolt. Ekkor a fiú tüsszentett hétszer egymás után, és felnyitotta a szemét. Ő pedig odahívta Géházit, és azt mondta. Hívd ide a sunémi asszonyt. Az odahívta, és amikor odament hozzá, így szólt. Viheted a fiadat. Az asszony odamenve a lábához esett, a földre borult, aztán vette a fiát és elment. Amikor Elizeus visszatért Gilgába, éhínség volt az országban. A próféta tanítványok ott ültek előtte, ő pedig így szólt a szolgájához. Tedd föl a nagy fazakat, és főzz valami főzeléket a próféta tanítványoknak. Egyikük kiment a mezőre, hogy valamilyen zöldségfélét szedjen. Talált is a mezőn egy indás növényt, és teleszette a ruháját vadtökkel. Hazaérve belevagdalta a fazékba a főzeléknek, mert nem tudták, hogy mi az. Aztán kimerítették a férfiaknak, hogy egyenek. De amikor enni kezdtek a főzelékből, így kiáltottak föl. Halál van a fazékban, Isten embere! És nem tudták megenni. Akkor ő ezt mondta. Hozzatok lisztet! Beledobta azt a fazékba, és így szólt. Merítsd ki a népnek, hadd egyenek! Akkor már nem volt semmi rossz a fazékban. Egyszer egy ember jött Baál Sálisból, és hozott az Isten emberének az első termésből készült kenyeret. 20 árpa kenyeret, meg friss gabonát a tarisznyájában. Elizeus ezt mondta. Add oda a népnek, hadd egyenek! A szolgája azonban így szólt. Hogyan adjam ezt 100 embernek? De ő így felelt. Add oda a népnek, hadd egyenek! Mert ezt mondja az Úr. Enni fognak, és még marad is. Odaadta tehát nekik, azok pedig ettek, és még hagytak is belőle, ahogyan az Úr megmondta. Mindezt Krisztus új testamentumbeli csodájára emlékeztet, amikor ő 5000 embert etetett meg 5 kenyérrel és 2 hallal. Ugyanez a típusú csoda történt itt is.